Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nyilvánosságra hozták Magyar Péter pártjának európai parlamenti listáját. És a legnagyobb meglepetés benne az, hogy egyetlen ismert név sincs rajta. Orvos, fizikus, őstermelő, jogász van köztük, és a 10 jelöltből 6 nő. Vajon hogy fogadják ezt a választók? Elgondolkodtatja őket, hogy köztiszteletben álló személyiségek nem akartak-e csatlakozni, vagy Magyar Péter nem akarta, hogy csatlakozzanak, és bizonyos értelemben hírbe hozzák őt, akármilyen hírbe, hiszen egy ismert emberről könnyen lehet mindenféle valótlanságokat, vádakat közzétenni, és ezzel Magyar Pétert esetleg nehéz helyzetbe vagy védekezésbe kényszeríteni. Akkor már jobb, ha mindenki ismeretlen? Következő témánk, hogy egy európai mandátumbecslés szerint, amely azonban nem túl részletes európai közvéleménykutatás eredménye, képviselői helyeket vesztene a Fidesz, a DK és a Momentum is a júniusi választásokon. Viszont a Tisza pártnak 3, a Kutyapártnak pedig 2 európai helye lenne. Ha nem is égszakadás, de kisebb földindulás? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy a Momentum elnöke Donát Anna arra figyelmeztette az ellenzéki pártokat, hogy aki Magyar Péter lejáratásában a Fidesz mellé áll, az nehezebbé teszi a kormány leváltását. Szerinte alapvetően szolidárisnak kellene lenniük magyarral. Tényleg, hogy viselkedjen az ellenzék, mert mintha nem tudná. És végül beszéljük meg, hogy bár tegnap betiltották, ma mégis engedélyezték Brüsszelben az európai szélsőjobbos politikusok magyarok által szervezett konferenciáját, amelyen délelőtt Orbán Viktor is beszélt. De a történtek fényében már úgy, mint a kommunista, brüsszelista diktatúra szabadságharcos üldözöttje. Ha eredetileg így tervezték volna az eseményeket, akkor sem tudták volna ilyen remekül megszervezni? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Borgár urat, a hallgatókat, Kipcsak Móriczka vonalban. És már nagyon régen beszéltünk.
Parancsoljon. A Kipcsákok, hogy vannak a Kipcsákok egyébként?
Hát úgy, mint a magyarok.
De azért elküldik üdvözletüket.
Szinoníma, igen. Is lehet mondani, meg úgy is lehet mondani.
Nazarbájev elnöknek küldjék üdvözletüket.
Mi vagyunk. Jó. Hát nagyon régen beszéltünk, és már az jutott eszembe, mint akarom ezzel az időt húzni a részben, amikor a nyuszika nem tudja kinyitni a boltot, és hiába áll sorba, mindig a sor végére kerül. De azt szeretném elmondani, hogy betiltották és engedélyezték Brüsszelben az eseményeket. Pont ezen a hullámhosszon jut előre ez a radikális brigád, ahogy én hívom őket. És mivel az ő radikalizmus, azért csak radikálissal lehet fellépni velük szemben.
Na de ha ez így sül el, mint ahogy ebben az esetben, az nem jó a másik radikalizmus szempontjából, vagy kifejezetten segít ennek a szélsőjobbos radikalizmusnak, hiszen szegény, üldözött, szabadságpárti, független emberekről van szó, akikbe belé akarják folytani a szót, még jó, hogy nem tartóztatják le őket.
Én nem mennék bele részletekbe, ma csak távirati stílusban tudok. Örülök, hogy bekerültem a műsorba, de időpontot kérek jövő hétfőre vagy kedre.
És akkor ez nem olyan, mint az orvosi várólista.
Csak megnyomnám vészjelzőt, és ezért mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy radikálisokkal szemben radikálisan, és ez hiányzik. Tegnap meg utóbbi időben ezt a hezitálást, ezt a egyszer szeressük őket, egyszer utáljuk őket, egyszer simogassuk, egyszer üssük. Tehát, hogy így hullámzó, tehát ilyen borderline, társadalmi borderline helyzet van sok mindenben. A radikalizmussal kapcsolatban még annyi, hogy Trump például a bíróságokkal is kampányol a bírósági tárgyalásokkal.
Igen, az is úgy sül el, ahogy ez a mostani brüsszeli betiltás, hogy nagyon jogosan és minden egyes ügyben rengeteg bizonyítékkal indítottak ellene több pert is, mindegyikből egyre jobban jön ki.
Igen, de hát ez olyan, hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres, aztán megdöbbenve tapasztaljuk, hogy pont a másik véleménye érvényesül, és nem a miénk. És akkor döbbenten állunk az egész eseményekkel szemben. A Momentum kapcsán azt tudom mondani, hogy szintén radikálisan, csak radikálisan. A Tisza párt és kutyapárt, és közel mint Magyar Péter felé, a kutyapárt emberei számomra ismertek, és azokra, akiket ismerek, szívesen leszavazok. És nem azt mondom, hogy a Magyar Péterre nem szavazok le, de akit nem ismerek, arra nem. Kezd gatyányosodni egyébként a helyzet, mert Gattyány is mindenféle ilyen pályázatok útján akart embereket szerezni.
Szóval azt mondja, hogy jobb lett volna, ha néhány közismert és beazonosítható személyiséget kér föl az európai listájára? Mert akkor jobban lehetne őt ismerni?
Bocsánat, hogy hazarok. Lehetséges, hogy előbb-utóbb ismertek lesznek ezek az emberek, és megszűnik az aggályoskodásom velük szembe, de ha nem tudom, hogy kiről van szó, nem tudom, miben lépek, akkor nem lépek először is bele. Aztán meggyőződök, hogy miben nem léptem bele.
Igen, hát ez egy veszély, kétségtelenül. Én is ezen gondolkozom, hogy ez most jó ötlet volt, vagy nem sikerült neki ismert embereket maga mellé állítani a mélyt.
Tessék Magyar Péternek is bebizonyítani, hogy mellette érdemes voksolni, és a többiekkel is ugyanez, nem vagyok senkivel sem kivételező. Akár a Fideszre is vonatkozik, hogyha olyan dologgal rukkol elő, ami számomra meglepően kellemes, bármint, hogy kifejezetten a Fidesznél meglepő kell legyen, hogy ilyen dologgal rukkolnak elő, de hogyha meglepően kellemes dologgal rukkolnak és építő jellegű, akkor miért ne? Akkor melléjük lehet állni. Tehát, hogyha például azt mondják, hogy most már megbánták, hogy kicsesznek az egész utódaikkal, tehát, hogy a gyerekeikkel, hogy bocsánatot kérnek, hogy így kicsesztek velük. Szóval, hogy ebből a szempontból, hogyha ez így folytatódna, hogy mit tudom én, fejükről hamut szórnak, akkor más a helyzet egy Fidesszel kapcsolatban is. De többi pártnak is, a többi pártvezérnek is, és tagnak is be kell bizonyítani, mellettük érdemes voksolni. Csak azért, mert hogy valakit beleképzelünk abba a szerepbe, nem érdemes. Tehát először bizonyosodjunk meg, hogy mibe akarunk belépni, és utána lépjünk bele.
Jó, köszönöm szépen.
És a hétfőt, kedvet, az tényleg akkor rosszabban is.
És akkor ilyen kipcsák nap lesz, vagy hogy készüljek rá?
Nem, az a helyzet, hogy én még nem vagyok abban a helyzetben, hogy merem vállalni a rám sújtott Fidesz csapásokat, és azért így bujkálok.
Ja, értem, és majd
hétfőn kedden
már olyan helyzetben lesz?
Adjuk meg azt a rébuszt a sintéréknek, hogy kicsit gondolkodjanak.
Aha, jó.
És nyomozzanak.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál pedig Karsai László történész, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És azzal kapcsolatban kérdezem, hogy tegnap a holokauszt emléknapon az országgyűlés épületében Súlyog Tamás köztársasági elnök mondta a fő megemlékező beszédet, és ebben néhány mondatban kitért a saját családi múltjára, édesapja szerepére is. Hát azt is mondhatnám, hogy ki is tért, meg nem is, de valamilyen módon mégiscsak reagált rá, és úgy zárta a beszédét, hogy a múltat, saját személyes múltamat is vállalva hajtok most fejet a holokauszt valamennyi áldozata előtt. Ön szerint ez kielégítő, kvázi bocsánatkérés volt?
Semmiképpen sem. Ez egy cinikus politikus, nagyon ostoba néhány mondata volt. Ha a pozitívumokkal kezdhetem, most legalább nem beszélt az édesapja múltját föltáró történészekről, úgyhogy nemtelen támadást intéztek ő ellene, illetve az édesapja ellen. Nem emlegette azt, pontosabban nem hazudta azt, hogy az édesapja filoszemita volt, hogy hazafias érzelmű volt, hogy szociális érzékenységű ember volt. Ezeket legalább nem emlegette. Viszont még mindig mentegeti az apját, és persze saját magát is, mert ő azt mondja, hogy nem tudott, mivel ő 12 évvel a holokauszt után született, az édesapja meg 1984-ben meghalt, ő nem tudott az édesapjával, ezek szerint 56 és 84 között, kiszámoltam, ez 28 év, 28 év alatt nem tudott vele beszélni. Akkor kitől hallotta azt a hazugságot, hogy az édesapját azt halálra ítélte a népbíróság? Kitől hallotta azt, hogy 10 évig bujkált? Miért kellett ezt neki egyszer hazudni? Most a másik kérdés, hogy miért gondolja azt, hogy bárki elhiszi, persze lehet, hogy vannak, akik elhiszik, hogy az édesapja csak 1945-ben szembesült azzal, hogy milyen borzalmas dolgok történtek a zsidóktól. Édesapja 35 éves volt 1944-ben, amikor a Magyar Nemzeti Szocialista Párt Fejér megyei megyevezetői posztját elvállalta. Majd kiigényelte egy zsidó kollégájának, gettóba zárt, majd deportált kollégájának az ügyvédi irodáját, lakását, az eredeti saját aláírását viselő kérvényben zsidó bútort, zsidó ingóságokat, írógépet és egyebeket igényelt, miközben pontosan tudta, hogy ha ő és a pártja zsidó lakást, hogy így összevonjam ezt a szót, bár én általában zsidó tulajdonában volt lakást szoktam írni vagy mondani, pontosan tudta, hogy a lakás eredeti tulajdonosa soha, de soha többet nem fog visszatérni. Ő azt akarja mondani, hogy édesapja 44-ben nem látta, hogy öregeket, betegeket, csecsemőket, az elmegyógyintézetekből rokkantakat és ön- és közveszélyes elmebetegeket deportálnak. Neki annyira naív volt az édesapja, hogy 10 évig bujkálnia kellett. Azért, mert írt egy cikket, amely cikkről azt mondta még nem olyan rég, és ezt sem mondta vissza, hogy elképzelhetetlen, hogy az édesapja írta volna azt a cikket. Próbálja elképzelni.
Igen, az volt a furcsa ebben a néhány mondatban, tulajdonképpen minden mondatról az ember, ha elkezd egy kicsit gondolkodni, akkor azt mondja, hogy nem értem az elnököt. Ugye azt mondja, ön is most erre hivatkozott, hogy az apja 45-ben szembesületett azzal a rémséggel, amit a holokauszt jelentett, és egy világ dőlhetett össze benne. Még ez is elvileg elképzelhető, de utána így folytatja, hogy számomra ez így jön össze az elmúlt évtizedekben hallott családi elbeszélésekkel. Ha egy világ dőlt össze benne, mert annyira megdöbbent, akkor miért is ítélték halálra? És miért kellett 10 évig bujkálnia? Hát a dolog logikailag nem ér össze, nem kapcsolódik össze. Érthetetlen.
Hát ha egy világ omlott össze benne, akkor ezek szerint 45-ben tudta meg, hogy a zsidókat nem üdülni viszik Auschwitzban. A zsidó kirablása. Én ezt több cikkemben már hullarablásnak nevezem azt, amit 1944-ben Súlyok László és társai műveltek országszerte egyébként. Most került elő a főváros levéltárban egy újabb adag lakásigénylő dosszié. Hát ezek az emberek tudták azt, hogy akiknek a lakását kiigénylik ismétlem, azok soha, de soha többet nem fognak visszatérni. Hát próbáljon ma valaki, mondjuk a Rózsadombon egy elegáns villát kiigényelni magának, azzal esetleg törődhet, hogy ki lakik éppen ott. Nézze meg a lakónyilvántartókönyvben esetleg, ha van még ilyen, vagy a postaládán, és mondja azt, hogy kérem, Kovács úr itt lakik ebben a villában, de én szeretnék ebben a villában lakni, mert Kovács úr szemüveges. És én nem szeretném, ha szemüveges emberek laknának a környékemen, tehát az összes villából minden szemüvegest ki kell telepíteni, és az én nem szemüveges barátaim fognak oda beköltözni. érteni, értik a véres iróniát, hogy itt a zsidókról volt szó. És a világ, ami összeomlott benne, az odáig még normális világ, hogy kirabolni a deportáltakat? Akkor omlik össze benne a világ, hogy ezeket az embereket megölték, a kisgyerekeket is, az öregeket is. Milyen világ ez? És arról a mellékes hazugságról már tényleg nem is érdemes beszélni, hogy ki mesélte be neki azt, hogy Súlyog Dezsőnek, a neves kisgazda ellenzéki politikusnak, valóban antikommunistának a rokona. Itt egy hazugság özönről van szó, és megint nem képes azt mondani, hogy én egyszer hazudtam, ezért elnézést kérek.
Annyit mondott azért, hogy megrendített, amiket az elmúlt hetekben a nyilvánosságban apám múltjáról elém tártak. Hát ez a megrendített, ez valami visszavonulás attól, amit eredetileg mondott, De hát messze van egyrészt a bocsánatkéréstől, hogy ő végig valami hazugságot vállalt, mondott és képviselt, és hát utána pedig azzal folytatja, hogy az apja, aki lassan 40 éve halott, tehát mondjuk ő, mint Súlyog Tamás, 28 éves korában halhatott meg. Olykorban távozott, amikor a tettesek és áldozatok egyaránt hallgatásba burkolóztak. Ez önmagában még mindig megáll. De hát ha vagy hallgatásba burkolóztak, vagy családi legendákat meséltek arról, hogy a papát halálra ítélték, és bujkálnia kellett, méghozzá hamis vád alapján, mert egy vállóperben a későbbi kommunista pártitkár feleségét képviselte. Vagy hallgatunk, vagy történeteket mesélünk. Nem értem.
Így van, és hát ha őt ennyire érdekelte az édesapja múltja, hogy ezt nagyon bátran 2023 őszén föltárta egy erdélyi, vagy augusztusában egy erdélyi újság előtt, akkor miért nem nézett utána mondjuk 1990 és 2023 között, hogy az édesapját miért is ítélték halálra? Hogy merte ez a vérgőzben tomboló népbíróság az ő egyébként filoszemita és hazafias szociális érzékenységű édesapját halálra ítélni? Hát neki, mint jogásznak, nem is azt mondom, hogy az alkotmánybíróság elnökeként mennyi lehetősége lett volna, de egy egyszerű átlag ember, ha azt tudja otthon, hogy az ő szülei milyen szörnyű szenvedéseken mentek keresztül, a hatalmas üldözések közepette egyébként mind a két testvérével együtt a szörnyű Kádár rendszerben elvégezték a jogi egyetemet, és szép karriert kezdtek csinálni, hát a legtöbbre Súlyog Tamás jutott, nyilván megvan ennek is az oka. De akkor miért nem nézte meg a levéltárban, hogy milyen vádak alapján, mikor ítélték halálra az édesapját, és hogyan tudott 10 éven keresztül, nyilván papírok nélkül bujkálni?
Hát igen, nem segédmunkás volt, hanem jogászként dolgozott már akkor. És ebben az önfelmentésben, ami ebben a beszédben, vagy a beszéd végén végighúzódik, az is benne van, hogy én magam, már mint apja halál, akkor erre az időszakra utal, éppen akkor értem abba az életszakaszba, amikor már érett fejjel faggathattam volna apámat, amikor ő már nem élt, és ahogyan nem érte meg a rendszerváltás sem, nem tudtam faggatni, így maradtak az ő elejtett szavai és hallgatásai. De hát minimum 28 éves volt. 28 éves koráig nem faggatta. Ez azelőtt ő végzett jogászként. Nem érdeklődött az iránt, hogy mit csinált az apja. Szóval ez a visszamenőleges önfelmentés. Nem beszéltünk, nem kérdeztem, csend volt, de történeteket bátran meséltünk. Érthetetlen.
Történeteket, amelyekből ismétlem az derül ki, hogy az apjában akkor omlott össze egy világ, amikor a hullahegyekkel szembesült. A zsidók jogfosztása az rendben van, hát egy filoszemita ember ezzel nem talán tiltakozhatna. A zsidók kifosztása, kirablása még rendben lehet. A zsidók deportálása jó, hát Magyarország legalább zsidómentes lesz. Na de hát kérem szépen legyilkolni őket, azt mégse kellett volna.
És nem is csak Auschwitzban, hanem Magyarországon, a Dunaparton és máshol. Hát ez nem igaz, hogy arról nem tudott senki. Hirtelen 45. április 4-e után rádöbbent, hogy mi történt itt. De hogy az apja mit gondolt?
Adjunk egy menekülési utat, mert a szálasiper idején, amikor fogadják a fővádlottakat arról, hogy mit tudtak a budapesti nyilas terrorról, akkor Vajna Gábor belügyminiszter és Budinszky László igazságügyminiszter is azt vallja, hogy ők speciál, bár minden nap járták Budapest utcáit, hol autóval, hol gyalog, soha sehol semmi rosszat nem láttak. Legfeljebb egy-két katonaszökevényt rögtönítő bíróság ítélete alapján kivégeztek, de hogy tömegesen, hogy deportálás, hogy gyalogmenetek, hogy dunaparti tömeggyilkosságok, ja, mi semmit nem láttunk. Hát persze, hogyha az ember mögött fegyveres őrök állnak, és nagyon fenyeget a halálos ítélet, akkor az ember memóriája egyszerűen kitisztul, és semmit nem emlékszik. Na most a papa nem igaz, hogy nem mesélt otthon semmit, nem igaz, hogy Csúlyog Tamás semmit sem tudott, mert nem kellett volna akkor kitalálnia neki ezt az egész történetet, hogy az ő ügyvéd, sikeres édesapja miért is tűnt el Székesfehérvárról, mert ezt azért tudta, hogy az édesapja ott volt ügyvéd. Az, hogy zsidó ügyvéd kollégának az irodáját kiigényelte, vagy megkapta, kiírták az ő nevére, ezt nem biztos, hogy ilyen részletesen a papa elmondta. De az egész megint taknyolás, megint ködösítés, megint önfelmentés, mert itt nem az édesapjáról van szó, saját magáról van szó, aki még mindig nem tud szembenézni se a saját múltjával, se az édesapja múltjával. Én nem bocsánatkérést várok, hát ő mit tehetett volna arról, hogy mit tehetne arról, hogy az édesapja...
Nem is az apja múltja miatt, hanem az ő szembenézésének hiánya miatt.
Így van, nem csak a szembenézés, hát ha ő nem szól egy szót se az édesapjáról, nem emlegeti. De ő kitalált egy véres történetet, egy majdnem kivégzett, halálra ítélt, majdnem kivégzett, a kivégzés csak 10 év bujkálással, az ország másik felében bujkálással töltő édesapát. Most amikor kiderült, hogy az édesapja ellen még vizsgálatot alig indított az ÁDGÓ és az AVH, akkor amikor kiderült, hogy az édesapja egy a nyilasoktól jobbra álló nemzeti, magyar nemzeti szocialista szervezet pártocskának, mert egyébként egy pártocska volt, alig 30-33 tagjuk volt, most már ezt is tudjuk Székesfehérváron, hogy egy ilyen hullarabló társaságnak a megye vezetője volt, akkor még mindig nem tudta azt mondani, hogy történész urak és hölgyek, Gergely Anna, Ungvári Krisztián, Karsai László, hogy a saját nevemet is hagy mondjam, Köszönöm Farkasházi Tivadarnak, hogy a Hócipőben közzétette ezeket a dokumentumokat, köszönöm a HVG-nek, köszönöm Bolgár Györgynek, hogy segít szembenézni a saját apámnak a múltjával. De nem ezt mondta, hát ránk uszított egy egész csordahadat, akik úgy védték az édesapját. Nem Csúlyog Tamásról van szó, Csúlyog László, magyar nemzeti szocialista ügyvédről. És őt elkezdték védeni, nem is ő írta azt a cikket. És csak egy cikket írt. És hát tulajdonképpen nem is lehet tudni, hogy milyen bizonyítékok vannak arról, hogy a Súlyog László mit is csinált. És amikor dőlnek a bizonyítékok a székesfehérvári állami levéltárakból, és az újságokból, és egyebekből, akkor még mindig hetekig hallgat, és most volt képe Súlyog Tamásnak elmenni a parlament felsőházi üléstermébe, ahol egyébként a felsőházban szavazták meg, hagyták jóvá a képviselőház által már egyszer megszavazott antiszemita törvényeket, 23-at, és ott a felsőházban most kimert állni a politikai cinizmus újabb példájaként, ezzel a nagyon-nagyon silány, nagyon ködösítő és még mindig nem őszinte és nagyon hazug beszéddel.
Karsai László egyetemi tanárnak köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok!
Tiszteltem, Bolgár úr! Én legelőször Bükser Osztomáról szeretnék beszélni önnel, és leigázásáról, bocsánat, és tegyük hozzá. Nem lehet, Bolgár úr, az, hogy a belga rendőrség egy olyan fülöst kapott, hogy itt ilyen maffia főnököknek a találkozója lesz, és azért jutották ezbe?
Nem lehet, nem.
Nem,
mert akkor ma nem engedélyezték volna, illetve tegnap este már engedélyezték a mai folytatást.
De akkor lehet, hogy csak ez egy téves információ volt, amit mutatunk. Nem tudom, de azt olvastam, hogy ezt kimondottam, Brüsszel polgármestere nem engedélyezte.
Nem, még csak nem is, még csak nem is, bocsánat, nem is Brüsszel, hanem annak a brüsszeli kerületnek a kerületi polgármestere, ahol ezt a rendezvényt végül megtartották. Ebben a kerületben egyébként az általában török bevándorlók élnek többségben, maga a polgármester is török származású, és bár már Belgiumban született, és nyilvánvalóan, hát nyilvánvalóan volt ebben politikai meggondolás, meg talán egy olyan félelem, hogy egy alapvetően migráns ellenes gyűlés milyen viharokat fog kiváltani abban a kerületben, ahol esetleg az ott lakók erről tudomást szereznek, és különböző ellentüntetők fognak ott felvonulni, és valami ribilliót csinálni.
De azt is olvastam, hogy a belga liberális miniszterelnök pedig kimondottan sajnálkozást helyezte.
Hogyne.
Ezt is hozzá kellettem. A székét nagyon sajnálom, hogy Donáton ennyire védelmébe vette ezt a szélső jobboldali tanácskozást, de talán még ha védelmébe vett, akkor mindig hozzá kellene tennie, hogy igenis menjenek oda, hallgassák meg, hogy az ember miket hazudozik, és hogy tegyük hozzá azt is, hogy ő Magyarországnak a kirablója ez az ember. Hát, amikor nem szeretem ezt, hogy így védik az Orbánnak a dolgait, mert ezt mindig fölkapja ugye a jobboldali sajtó, és akkor így kicsikert, hogy Donát Anna is mennyire dicsérte Orbán Viktor. Tehát nagyon oda kellene figyelni a kommunikációra.
Nem dicsérik. Azt hiszem Cseh Katalin volt, nem Donát Anna. De mindegy, nem dicsérik, hanem csak a jogát védik, és neki is van joga, Magyarországon aztán pedig több, mint joga, hogy megszólaljon. Brüsszelben is van, nemzetközi konferencián is, és ráadásul ezt az egészet arra tudta felhasználni, hogy azt bizonygassa országvilág előtt, hogy bántanak engem. Hát ha ez így megy tovább, akkor még bilincsben fognak elvinni, pedig én csak a népek szabadságát képviselem, szóval ez rosszul sült el sajnos, de egy belső, azt kell mondanom méghozzá, nem is belga, hanem brüsszeli belső, úgy egy brüsszeli belpolitikai ügynek lett ez a következménye.
Hát jó, Bolgár úr, én ne védjük Orbán jogait. Orbán Viktornak egy joga van, bevonul a börtönbe és letölteni a büntetését, amit ugye kapott. Erre ne, nagyon joga van.
Bevonulni Brüsszelbe, ehhez van joga. Elfoglalni már nincs, de bevonulni még lehet.
Orbán Viktor azt a ősi magyar szokást folytatja, amit még annak idején ugye portyázásnak hívtak, hogy elmegyünk külföldre, kiraboljuk őket, hazudozunk, és akkor ezen minden rendben van. Na, Bolgár úr, Magyar Péterre szeretnék is, én még 2 héttel ezelőtt önnek mondtam, hogy lehet, hogy az ellenzék megtalálta a 2026-os miniszterelnök jelöltjét. Ugye akkor még ezt ugye viccesnek találtam, viccesnek találtuk. Hát ha nem is a miniszterelnök jelöltjét, de a kommunikációs igazgatóját biztos megtalálta a önnel való riportjával ezt következtem. Mindig is óckodtam, Bolgár úr, attól, hogy a Fideszből kiugrott emberek csináljanak valami forradalmat, csináljanak valami olyasmit, ami a baloldalt is lépésre kényszeríti. De Magyar Péter 2 hónap alatt elérte azt, amit Orbán Viktornak több évbe kellett, hogy mondjon bármi hülyeséget, az emberek megbocsátanak neki, és bíznak benne. Észrevett őne?
Hát nem egészen, van benne valami, mert az emberek jó része annyira reménytelenségbe süllyedt már az elmúlt 1-2 évben, hogy ha jön valaki egy abszolút váratlan helyről, és elkezdi ezt a rendszert bírálni, támadni, és belső információkkal hitelteleníteni, akkor úgy érzik, hogy na végre valaki, aki ezeknek meg tudja mondani, és aki ismeri őket belülről, hát ha ő lesz az, és jól szerepel, jól beszél, ha néha vagy hülyeséget mond, vagy inkább olyasmit, ami nekünk, vagy a hallgatóknak nem tetszik, azt még mindig meg lehet bocsátani, ha az alapkérdésben, vagyis, hogy ez a rabló, antidemokratikus rendszer bukjon, egyetért velünk.
De Bolgár úr, Magyar Péternek Ukrajnával és az ellenzékkel kapcsolatos kijelentései vállalhatatlanok. Hát, hogy olyanokat mondott, mind ukrajnai háborúval kapcsolatban, mind az ellenzékkel kapcsolatban, ami jó érzésű ellenzékének azért igencsak kinyílik a bicska zsebében. Igaz. Nem tudom, hogy önnek mondtam, vagy az én anyukámnak mondtam azt, hogy és ezt Magyar Péter is mondta, hogy ha Gyurcsány Ferenc akkor hazafi lenne, próbáljuk meg egyszer nélkül ezt a választást. Hát mondom, vagy anyukámnak, vagy önnek mondtam. Ebben abszolút igazat adok neki, mert most már a sok betelefonáló, a sok hozzászól, a sok politológus, mindannyian most már azt mondják, ugye, hogy Gyurcsány Ferenc gátja ennek az egésznek. Én is amondó vagyok, hogy meg kellene próbálni. Tudom nagyon jól, hogy Gyurcsány Ferenc nem fog félreállni, bár szerintem sokan szeretnék, és egy kicsit én is bízok benne, hogy megteszi ezt, mert talán nagyobb esély lenne erre. Most nem azt mondom, hogy Magyar Péter mögé álljon be mindenki, mert én nem találom, nem vagyok benne biztos, hogy ő lenne a megoldás. Igaz, én mindig Mecsiást vártam, én mindig azt vártam, hogy jöjjön egy erőskezű vezető. Vagy nem is az, hogy erőskezű, hanem az, hogy aki nem megosztó, aki össze tud fogni mindent, nagyon nehéz. Én is ezt vártam, de nem biztos, hogy a jobb oldalról várom ezt. És ezért vagyok szkeptikus ezzel kapcsolatban, kimentem a tüntetésre, ott voltam. Hát ugye mit vettem észre Bolgárról, amikor elkezdte a Gyurcsányékat szidni, rengeteg ember elindult haza. Lehet, hogy ez véletlen volt, nem tudom, de én körülöttem rengeteg ember elindult haza. Hát nem esett jól. Tudjuk nagyon jól, hogy Gyurcsány Ferenc milyen ebben a politikában, de nem érdemli meg azt, hogy szídjuk. Mert ő nagyon sokat tett azért, hogy a baloldal azért talpra álljon. Ő nagyon sokat tett azért. De ugyanakkor mindenki elismer, hogy megosztó politikus.
Nézze, Magyar Péternek az a politikai pályája, ő ezt tudatosan is választotta ki, de azt hiszem az elmúlt évek eseményei nem is tesznek más lehetővé, hogy megpróbáljon olyan erőként föllépni, megmutatni magát, amely erő távol tudja tartani magát mind a leváltani kívánt Fidesztől, mind az eddig sikertelennek bizonyult ellenzéktől. És miután az ellenzéket mindig, hála a Fidesznek, Gyurcsánnyal sikerült azonosítani, független attól, hogy messze nem gyurcsánypártiak az ellenzék többi pártjai, vagy legalábbis egy-két kivétellel nem igazán szeretik. Éppen ezért neki nincs is más lehetősége, mellesleg lehet, hogy így is gondolja személyesen is, mint hogy távol tartsa magát Gyurcsánytól, hogy aztán ennek lehet-e többséget szerezni, vagy éppen ezzel stabilizálja a Gyurcsányhoz hű erőket, mondván, hogy hát ha ez az új erő, ez a Magyar Péter párt is, és Magyar Péter is minket bánt, akkor mi csak azért is összetartunk, ezt nem tudom. De neki ez a kijelölt politikai útja, más nem igazán tud lenni.
De taktikailag ez vereséghez vezet mindenki számára, kivétel a Fidesznek.
Hát vagy igen, vagy nem. Ha csak az ellenzéket fogja hát összekaszabolni, vagy az ellenzékből fog elszívni választókat, akkor vereséghez vezet. De ha azzal, hogy ő állandóan Gyurcsányt szídja, és azt mondja, nem csak Gyurcsány, az összes többi ellenzéki párttal sem akar-e pillanatban, semmiféle kapcsolatban, vagy együttműködésben lenni, hanem sikerül közben fideszes bizonytalan szavazókat átcsábítani a magához, akkor viszont megerősödhet, mert akkor bebizonyítja, hogy jé, az a tömb sem annyira szorosan zár össze, hát ha onnét el lehet venni szavazót.
Hát akkor az elkövetkező két év arról fog szólni, ugye, hogy majd elkezdik itt a farokméregetés az ellenzéki oldalon ezek az emberek, és akkor meglátjuk azt, hogy ki fog behódolni a másiknak.
Mert de eddig is ez történt. Nem?
Hát eddig sem ez történt, de eddig is vereség lett a vége. És olyan utoljára még egy szösszenet, az egyik hallgató földobta, amire én is nagyon pártolom, hogy ugye Fidesz nem csak azzal nyer, hogy ugye propagandát nyom és hazudozik össze-vissza, hanem azzal is, hogy voltak neki olyan pozitív gazdasági és jóléti intézkedései, most nem az utolsó választásról beszélek, amikor kiszólt 2000 milliárdot, hanem az alatt a 14 év ciklus alatt, hogy megígérte ön, hogy beszélni fogunk erről, valami szakértővel esetleg ezt meg tudná beszélni, hogy tényleg mik azok a jólét intézkedni, azok, amiket elismerhetjük, hogy a Fidesznek a jó oldala, és az, hogy esetleg az ellenzék ezt mivel tudná überelni, és mivel tudna úgymond ráígérni a 2026-os választásokra.
Biztos, hogy ezt kell most csinálnunk a választások előtt, mert nem mintha olyan sok volna a Fidesz üdvös intézkedéseiből, de erre kéne koncentrálni. Mondok egyet csak, hogy kell-e ez, vagy nem. 15%-ra leszállította a személyi jövedelemadót, ugye? Vagy lényegében ez az egykulcsos személyi jövedelemadó létezik, és ez alacsonyabb, mint korábban. volt, kivéve ugye a nem adózókat, mert azoknak is kell most már ezt fizetni. De ez általánosságban pozitív visszhangot váltott ki az adófizetők körében. Ugyanakkor gazdasági szakértők azt mondják, hogy ennek az eredménye inkább hátrányos, mint előnyös, mert egy csomó olyan réteg, amelyik képes lenne magasabb adót fizetni, nem veszi ki a részét a közös teherviselésből, vagy nem annyira, és emiatt néhány közös feladat elvégzése elmarad. Na most azt lehet mondani, hogy milliókat megnyer ezzel az intézkedéssel, és közben a hátrányai azok úgy szétoszlanak, és nem annyira megfoghatóak. Minősítsük ezt pozitívnak, vagy negatívnak. El lehet erről vitatkozni, csak nem biztos, hogy most érdemes.
Oké, Bolgár úr, de a legtöbb bizonytalan szavazó, aki ugye nem érdekel a politika, ez is egy szempont náluk, ugye ők mindig azt mondják, hogy jobban élünk. Hát ugye ezt is figyelembe kell venni, nem csak az, hogy a Fidesz milyen propagandát folytat, és mennyire utáljuk Gyurcsány. Azért ezt is figyelembe kell venni, hogy az emberek, az a 2,5 millió ember, az a zsebe után fog szavazni. Igen. És az ellenzék egyelőre ebben nem tud alternatívát mutatni. Mert az emberek attól félnek, hogy mindezek a kedvezmények, nők 40 meg egyebek, ezek elvesznek. Ebben az ellenzék például nem mond egyenest. Nem tudunk
róla, a 22-es választás előtt azt mondták, hogy ezeket a kedvezményeket nem fogják visszacsinálni.
Hát akkor azt mondom, nem volt elég hangsúlyos. Köszönöm szépen, Bolgár.
Köszönöm én is, viszont hallásra. A vonalban pedig Róna Péter, jogász, közgazdász, az Oxfordi Egyetemen a Blackfriars Hall tanára és a Jobbik európai parlamenti listájának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr!
És a témánk az előző beszélgetésnek mint egy folytatásaképpen Magyar Péter megjelenése a magyar politikai életben. Most már nekik is van európai parlamenti listájuk, sőt egyes felmérések szerint számíthatnak nem is egy, hanem több európai képviselői helyre. Erre most már önnek is, mint ringbeszállt politikusnak, de mint tapasztalt elemzőnek is, oktatónak is gondolom van néhány szava.
Igen. Még mielőtt ezzel a kérdésre rátérnénk, csak hogy nagyon röviden megválaszoljam azt a kérdést, amit ez az előző telefonáló felvetett, az utolsó részét hallottam. A Fidesz kedvező intézkedéseinek az össz eredménye elmaradt attól a szintől, amit a posztszocialista országok ugyanebben az időszakban mutattak. Tehát igen, volt reálbérjavulás, volt ilyen adócsökkentés, stb., de az emberek reál vásárló ereje kevésbé nőtt, mint az összes többi volt szocialista országban. Tehát a teljesítményük összességében nagyon gyenge, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy mi történt Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Balti államokban, és kiemelten Romániában.
Igen.
Na, rátérve a kérdésre. Ugye itt nagyon sok minden elhangzik Magyar Péter személyiségéről, programjáról, elképzeléseiről, és stb. Én nem kívánom vitatni az ő érdemeit. Nagyon sok tekintetben mindazt, amit idáig tett, az szerintem jól volt összerakva. Nekem vele kapcsolatban azért vannak jelentős kéteim, de én ezt most félretenném, mert az egész kérdéskör mögött van egy sokkal mélyebb és fontosabb kérdés. Nevezetesen az, hogy erre az úgynevezett alaptörvényre nem lehet egy demokráciát fenntartó közjogi rendszert építeni. Tehát bizonyos értelemben mindegy, hogy ki kerül hatalomra Magyarországon ebben a jelenlegi közjogi rendszer keretein belül, az úgy is el fog fajulni. Ugyanis ez a rendszer nem határozza meg, nem jelöli ki a hatalom korlátait. Itt a hatalom, és ez az alaptörvénynek a legfontosabb üzenete, ez az alaptörvény arról szól, hogy aki megszerzi a kétharmadot, az azt csinál, amit akar.
De hát azt mondja, hogyha Magyar Péternek sikerülne, a jelenleg még elképzelhetetlen, hogy ő győzzön kétharmaddal, és akkor végre meg vagyunk mentve, le fogja bontani ezt az önkényuralmi rendszert, akkor ne legyünk olyan nyugodtak és boldogok, mert szinte predesztinálva lesz arra, hogy ő is kiépítsen egy hasonlót, ilyen a rendszerünk?
Nem is kell kiépítenie, de az önkényuralmi rendszer azért van, mert nincs a hatalom korlát, nincsenek kijelölve a hatalom korlátai. Tehát ez az alaptörvény teljesen alkalmatlan egy demokratikus rendszer fenntartására. Egy alkotmány arról szól, az alkotmány egy szerződés a társadalom és a hatalom között. Ebben a szerződésben a társadalom jelöli ki, hogy a hatalom hogyan szerezheti meg a hatalmat, és azt mire használhatja fel. Azt hogyan használhatja, és mire nem. Na most ebben a rendszerben, amiben mi élünk, a társadalomnak semmi köze ehhez az alaptörvényhez, olyannyira nincs hozzá semmi köze, hogy a negyedik cikke, az alaptörvény negyedik cikke egyenesen tiltja, hogy bármiféle beleszólása legyen, bármilyenféle alkotmánymódosításba. Ez az alkotmánymódosítás kizárólag a hatalomnak van megadva. Ezt az alaptörvényt senki se hagyta jóvá, kivéve ugye a Fidesz kétharmados többség, de semmiféle népszavazás erről nem volt, és semmiféle politikai kampány erről nem volt. Tehát a jelenlegi állapot az, hogy nekünk olyan alaptörvényünk, alkotmányunk, amire egy gépezetet fel lehetne építeni, ami a jogállamiság szellemisége és szokásai szerint működik, nincs lehetőség.
De akkor hagyjunk föl minden...
Ez az alaptörvény azt csinálja, hogy a kézi vezérléshez vezet. Tehát itt minden Orbán Viktortól függ, ő mondja meg, hogy mi merre hány óra, és nem egy demokratikus szerkezet. Na most, ugye az egyik dolog azt mondja, hogy ő most lebontja ezt a rendszert. Igen, csak hogy a rendszer azért létezik, mert nincs rendszer. Tehát ez egy alapvetően rendezetlen állapot, amiben élünk.
Hát igen, amelyben például még a kétharmados többsége ellenére is, amiben mindent megcsinálhat, még azért plusz biztosítékként rendeleti kormányzás is van, különböző vészhelyzetekre hivatkozva. Tehát tényleg egy abszolút diktatórikus helyzetet és rendszert vezetett be. De azt mondja, hogy akkor hagyjunk föl minden reménnyel, mert ha ez így marad,
Én azt várom,
mit tegyünk?
A Magyar Pétertől, ugye én ezt számos alkalommal már 2021, még az előtt is elmondtam, hogy most elmondtam, senki sem hallgatott oda, nem lett semmiféle alkotmányozási folyamat. Én azt várom Magyar Pétertől, hogy csatlakozzon az álláspontomhoz, és jelentse be, hogy ő támogat egy demokratikus alkotmány megfogalmazását és bevezetését, és lássunk hozzá. Tehát itt megvan a feladat, nézze, hogy mennyire esendő és gyarló az ember. Ezt már a rómaiak is tudták. Az egész római jog arra van felépítve, hogy ne essen az ember a hatalom csábításainak, ne essen abba a csábítás, hogy visszaéljen a hatalmával. Aztán nekik sem sikerült különböző okokból, ez egy más kérdés, de az, hogy az ember esendő és gyarló, ez adott. A rendszerre van szükség, amelyik megvédi a társadalmat, épp úgy, mint a hatalmat gyakorló. Az esendő hibák, a gyarlóságok, a tévedések, a hatalmi túltengésektől. Ugye? És ez a feladat, ez az alkotmánynak a feladat. Ezért jött létre az egész alkotmányozási elmélet. Ami most van, az a Fidesz házi szabályzata. Tehát ez nem ez egy szervezeti és működési szabályzat ugye számára. Amivel ő azt csinál, amit akar. Na most, hogyha nincs kétharmad, ugye, akkor ott vagyunk a ló másik oldalán, az ország kormányozhatatlan.
Mert minden arra van építve, hogy kétharmaddal megcsinálták, amit akarnak, csak kétharmaddal lehetne megváltoztatni. De ha valakinek nincs, akkor nem tudja ezeket megváltoztatni.
De még akkor is, hogyha meg tudná változtatni, csak akkor fog elindulni egy egészséges folyamat. megvan, az olyan, megvan egy olyan alkotmány, ami biztosítja az intézményes rendszerek demokratikus működését. Na most, ugye a rendszerváltó elit erről nem gondoskodott. Fent megtartotta a kádárista alkotmányt, a 48-as alkotmányt pontosabban némi módosításokkal, és ez így ment tovább, hosszú ideig, hosszú éveken át, ilyen kis módosításokkal, egész addig Szájer József számos tennivalója mellett nem gondolt arra, hogy most ő összeszerkezt egy alaptörvényt. És ez lett a Fidesz alaptörvény.
Igen, igen. Azt várná ebben a mostani helyzetben, amikor Magyar Péter váratlan népszerűséghez és támogatottsághoz jutott, hogyha ő valóban komolyan gondolja ezt, hogy meg kell buktatni ezt az önkényuralmi rezsimet, akkor kezdje ott, vagy folytassa ott, hogy megígéri, hogy egy új demokratikus alkotmány kidolgozását kezdeményezi, és várja a többi ellenzéki erőcsatlakozását, mert ezzel Igen. még meg is lehetne teremteni a demokratikus erők valamilyen laza szövetségét. Nem kell egymás kezét fogni, de egymás mellett dolgozni éppen lehetne.
Igen, én ezt várom tőle. Tehát nagyon nagyszerű, hogy ő azon fáradozik, hogy buktassa meg ezt a rendszert. Rendben van. De arra a kérdése még nem válaszolt, hogyha megbuktatja, akkor mi van?
És ehhez ki kéne dolgozni egy új demokratikus alkotmányt, ha ezt Igen. megteszik a következő hónapokban, vagy mondjuk két évben, ami még lenne egy új választásig, Igen. akkor már megtették a nagy és döntő lépést?
Igen.
Ráadásul azt is bizonyítani lehetne ezzel, hogy a különböző ellenzéki erők a legnagyobb dolgokban képesek együttműködni.
Igen, igen. Csak ott van egy alkotmány, ami a nemzeti minimum. Tehát ez az alapszabályzat az a társadalomnak, amihez mindannyian igazodunk. Mert ez egy demokratikus dolog, amihez hozzájárultunk, és amit népszavazáson keresztül is fogadtunk.
Hát érdekes megközelítés, és lehet, hogy éppen a lényegre tör, miközben konkrét napi gyakorlati válaszokat is ad bizonyos kérdésekre. Köszönöm szépen Róna Péternek, a Jobbik Európai Parlamenti Lista vezetőjének. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, köszönöm!
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
160.997.000 forint gyűlt össze eddig a gyűjtési hónapunkban, vagy talán a hónapon egy kicsit túl is vagyunk. Ez gyönyörű szám, nagyon nagy szám, de még egy kicsivel, mondjuk 9 millióval alatta van a reméltnek. Ettől még a rádió biztos működni fog, csak ki tudja, mihez kellene még az a bizonyos 9 millió, de ne érezzék a nyomást, csak elmondom azt, amire számítottunk, amit reméltünk, és amiben még mindig reménykedünk, hogy összejön, mert nagyjából így számolták ki a gazdasági vezetők, hogy a következő fél évben körülbelül 170 millióra volna szükségünk. Köszönjük szépen. Egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én János vagyok Budapestről, és a Magyar Péterrel kapcsolatban szeretnék hozzászólni.
Igen.
Hát hogy összességében drukkolok a Magyar Péternek, hogy valahogy hátra sikerül a segítségével lebontani ezt a Orbán rendszert, de hát mindenféle fenntartásaim vannak. Én részességében ilyen baloldali liberális pártokra szavaztam mostanában a DK-ra életem során, de olyan szolidan szavaztam a DK-ra, tehát például nem haragudtam a Karácsony Gergelyre, amikor visszalépett a
Márki-Zay javára.
Márki-Zay javára, vagy a Márki... És például lehet azt, sőt úgy emlékszem, hogy amikor a Márki-Zay és a Robert Károly között kellett választani, akkor a Márki-Zayt választottam, hogy hát, hogyha sikerült tényleg jobb oldaliakat bevonni, vagy több szavazót bevonni a Márki-Zaynak.
Igen. Hát ez volt a remény, ez volt az általános remény, hogy hát, ha vele sikerül bővíteni a szavazói támogatást.
Jó, hát most akkor a 22-es választásnak abban valamikor úgy egészen jól álltunk, de akkor a Fidesznek sikerült beerősíteni, és még több pénzt szétszórni, még többet hazudni, és akkor legyőzött minket.
Igen.
Na most akkor én utána, hogy eléggé bánatos voltam, tehát, hogy már nem felmélet is persze bánatos voltam, de utána meg amiatt, hogy eléggé ilyen mindenki elkezdett beszólni a másiknak, hogyha most előbb-utóbb újra megjön a rökkelésről, hogy össze kéne fognak, akkor nem tudom, hogy lehet itt összefogni, amikor mondjuk a Donát Anna azt mondja, hogy jön ezzel a hazugság kultúrája szöveggel, hogy a DK a hazugság kultúráját szervezi, meg ilyesmi.
Igen, hát ebben az a veszélyes, hogy hát ha ezt mondja az egyik hónapban, akkor 3 hónappal később még lesz, aki emlékszik rá, hogy mit Igen. is mondott, és nem Sőt, fogadják esetleg, el olyan őszintének azt az együttműködést.
Sőt, esetleg a Fidesz még segít emlékezni is rá, hogyha valakit akar elfejtették.
Persze.
No, akkor most hallgattam az ön interjúját, sőt, még utána még egyszer meghallgattam az ön interjúját a Magyar Péterrel, és akkor bizony dolgok elég kiakasztottak. Mondom, hogy én drukkolok neki, hogy hátra sikerül valamit összehozni, de hát most az, amit a Donát Anna mondott, az semmi ahhoz képest, amit a Magyar Péter mondott, amiről még direkt rá is kérdett, hogy tulajdonképpen egy szóban megemlítette, és akkor én direkt rá kérdezett, mert megkérdezhetünk, tehát hogy a Gyurcsány megrendelésre cselekszik, vagy nevezetesen az Orbán Viktor megrendelésére cselekszik.
Igen.
Ezt mondta a Magyar Péter, tehát ez eléggé vad összeesküvés elmélet, szóval nem tudom, hogy ebben a Gyurcsánynak mi a buli. Mert most a Gyurcsányt az állandóan köpködik, gyalázzák, és akkor mi most így mazohista, vagy mi? Szóval nem hiszem, hogy pénzt kap, mert nincs szükség egy pénzt kapjon rá, szóval még azt is mondta, hogy hát akkor majd itt fog ülni, és akkor majd innét megy nyugdíjba. Hát a Gyurcsány, amikor miniszterelnök volt, akkor azt hiszem, hogy nem fogadta el a fizetését, vagy elajándékot, vagy mit tudom én, mit csinál.
Igen. Így
és
van.
És akkor eleve is egy vagyonos ember, tehát neki nincsen szüksége pénzre.
Hát vagy legalábbis biztos, hogy nem úgy van szüksége pénzre, hogy a Fidesz vagy Orbán finanszírozza őt. Ez valószínűleg tényleg túl messzire menő feltételezés vagy összeesküvés elmélet, de hát annyiból értem én Magyar Pétert, nem értek vele egyet, de értem, hogy neki mindenképpen a lehető legtávolabb kell magát tartani a Gyurcsánytól, mert attól fél, hogy ahogy Márki Zajt sikerült Gyurcsánnyal valahogy összehozni, pedig szinte lehetetlennek látszott, hát úgy sikerülhetne őt is, hogyha egy icipici jelét adja annak, hogy na jó, hát akkor mondjuk leülök Gyurcsánnyal, vagy nem is olyan rossz ez a Gyurcsány, jobb, mint az Orbán. Igen? Hát akkor téged biztos a Gyurcsány finanszíroz, ő mozgat, meg a dollár baloldal, meg a ki tudja micsoda. Szóval meg kell érteni az ő politikai motivumait, ha sikert akar elérni, akkor biztos, hogy valamilyen módon ott magát el kell élesen választani a Gyurcsánytól, hogy aztán ezzel mire jut, és hogy sikerül-e ez a különutas próbálkozás, én ezt nem tudom, csak a saját logikája alapján ez látszik valószínűnek.
Én értem, de azért ennyire messze, talán nem kellett volna elmenni. Ez, hogy a Gyurcsány célja az, hogy az Orbán Viktor hatalomba tartsa.
Igen, egyetértek. Igen, nem biztos, hogy túl kell teljesíteni ezt.
És akkor egyébként hogy azt értem, mondjuk rendben, hogy valaki, hogy utálják bizonyos emberek a Gyurcsányt, rendben van. Meg akkor a feleségét is utálják, mert hát ő a Gyurcsány felesége. De most tényleg ott rengeteg olyan becsületes és okos ember ott van azért pártjában, ott van, mit tudom én, a Kálmán Olga, ott volt a Vágó István szegény, amíg meg nem halt. Szóval ezekre is azt képzeljük, hogy most mind a Orbán Viktor csatlósai, szóval meg mit tudom én, kik vannak még ott.
Hát
a Komáromi Zoltán,
a Dávid Ferenc, szóval Ferenc. Kiváló emberek vannak ott, így van, értenek a dolgukhoz.
Dénes Ferenc, szóval ezek mind hülyék volnának, és vagy mind azt akarják, hogy Orbán Viktor a félelmetes, szóval.
Igen, hát nézze, itt még azért a politikai pálya elején tartunk, lényegében 2 hónapja van, mozog a politikai életben Magyar Péter, és ahhoz képest nem követett el még túl sok, főleg nem alapvető hibát. Szóval még nem lépett olyan aknára, amitől hát legalábbis megkérdőjeleződik az egész politikai ténykedése és hitelessége, az pedig lehet egy olyan általa esetleg nem is kívánt következmény, hogy miután erősen támadja Gyurcsányt, ezért valamilyen módon összerántja a DK-s tábort, mert azt mondják, hogy ja, hát ha te ennyire szítsz minket, akkor bármennyire szimpatikusnak láttunk is az elején, akkor inkább maradunk a DK-nál.
Na mindegy, tehát én még drukkolok neki, de egyébként ez már volt szó, hogyha most a Gyurcsány elmenne Új-Zélandra juhott tenyészteni, akkor is azt volna, hogy akkor onnét irányítja a demokratikus koalíciót. Most, hogyha Isten ments meghalna, ő meg a Dobrefára van mondjuk egy autó vagy egy repülőgép baleset során, hát akkor a Fidesz az 3 napig gondolkozna, és akkor találna újabb ellenségeket, hogy a régieket beerősíteni. Szóval nem lehet messzire menni, hogy most
Nem. Ezt valószínűleg soha nem fogják már elengedni. Akár lesz Gyurcsány a politikai életben, akár nem. Azt fogják mondani a következőre, hogy gyurcsányista politikát folytat. Hát nem kell magyarázni, csak ennyit megszólal gyurcsányista. Szóval valóban nem tudom, hogy mi lenne az észszerű teendő, hogyan kellene ezen változtatni, vagy lehetne egyáltalán, amíg a Fidesz kezében van a propaganda többsége, addig valószínűleg bármilyen hazugságot össze tudnak hordani.
Na most akkor én 4 dolgot így felírtam, amit így röviden elmondanék, tehát hogy amiket a Magyar Péter állított, tehát például egyszer azt mondta, hogy hát hogyha a Gyurcsány 2006-ban, hogy a gazdasági válság idején lemondott volna, akkor most még visszatérhetne a politikai életbe, de mégis lemondott a gazdasági válság.
Hát a gazdasági válság idején lemondott 9-ben, hát talán arra gondolt, hogy 2006-ban kellett volna az összödi beszéd után. Igen, igaza van, nem volt, ebben talán nem volt pontos, 2009-ben lemondott, igen. De ha akkor teljesen visszavonul a gazdasági, vagy a politikai életből, nem indul el az MSZP listán sem a parlamenti helyért, de hát maradt a politikában és a parlamentben.
Egyébként, hogy voltak, akik hogy azt állítottak, hogy tulajdonképpen nem is a 2006-ban bukott be, hanem az utána lévő gazdasági válság miatt.
Hát ebben én azt mondanám, hogy a vízválasztó az az összödi beszéd volt, utána már nem sokkal az önkormányzati választáson is hatalmasat bukott a szocialista párt, és utána már csak egy veszőfutás volt valóban.
Akkor azt is mondta a Magyar Péter, hogy na hát akkor próbaképpen egy választáson ne induljon el. Hát most nem tudom, hogy milyen alap, eleve nem tetszik az a hozzáállás, hogy na most akkor én itt vagyok, akkor mindenki kotorjon el a francba, mert mindenki levitézett, mert nem váltották le az Orbán Viktort mennyi ide. Hát speciál a Magyar Péter sem váltotta le.
Hát mert nem is akarta, ugye ez a különbség, az ellenzék akarta, de nem sikerült, Magyar Péter nem akarta, mert a felesége például vezető pozícióban volt, ő pedig jól keresett. Igen, ez igaz, de ettől még egy politikusnak lehet az az ambíciója, hogy na, mindegy, hogy miért, de beléptem a politikai életbe, elegem van ebből, és gyertek, leváltom veletek, én fogom leváltani.
Most, hogyha nem indult volna, szerintem akkor se lett volna semmi, szóval akkor mondtam, a Momentum, meg a többek ott nem tudták, szóval az is egy hülyeség, hogy ezt mondta. Akkor a másik az, hogy hát most akkor mi a francnak indul el a Gyurcsány, mert amikor ő nem lehet már miniszterelnök, akkor minek van itt? Hát most eleve nem minden párt azért indul el, hogy most akkor ő adja a miniszterelnököt. Szóval bármelyik párt, egy kicsi párt elindul, hogy na most akkor én feltem a zöld politikát, vagy zöld politikus vagyok, akkor megpróbálok egy koalícióba bekerülni, és akkor ott megpróbálom elérni, hogy bizonyos zöld dolgokat, és akkor az jó nekem. Szóval nem kell azt, hogy most valaki feltétlenül abból, amikor azt mondja, hogy ne indul, hogyha tudja, hogy nem lesz miniszterelnök, akkor minek indul el. Hát azért, hogy valamilyen változás, amit ő azt képzeli, hogy jó legyen, az megvalósuljon.
Igaz, és ezek nagyon racionális és jó érvek, de a politika meg az emberek élete nem csak ráció, nem csak nem csak tények alapján alakul ki, hanem megy vagy működik, hanem érzelmek alapján is, és most olyan az általános közérzet, hogy az ellenzéki szavazók jó része is csalódott az elmúlt években, és úgy érzi, hogy hát teljesen reménytelen minden, erre jött valaki, aki valamilyen reményt kínál. És ezt használja ki Magyar Péter, hogy jól használja-e ki. Biztos, hogy egy csomó hibát el fog követni, biztos, hogy egy csomó tévedése is lesz, szándékos tévedése is, amiből úgy gondolja, hogy ő politikai hasznot szerez, de hát ilyen a politika, nézzük meg, hogy mennyire lesz sikeres. Most már nem kerül sok időbe, ez június elején lesz ez a választás, meglátjuk, hogy hány emberrel tudja elhitetni, hogy ő a megoldás.
Hát én is azt képzelem, hogy, szóval, hogy most ezt a helyzetet az ellenzék az nem tudta volna jó kihasználni, és azért is lukkolok a Magyar Péternek, mondom minden. És akkor még egy dolgot akartam mondani, hogy a fő bizonyíték arra, hogy a Gyurcsány és az Orbán azok egy követ fújnak, vagy mit tudom én, micsoda, arra az volt, hogy hát el kellett volna számoltatni a Gyurcsányt, és hát nem sikerült elszámoltatni. De én nekem benne fölmerült, hogy hát, hogyha azért nem sikerült,
Nem volt mivel,
szóval mivel ott kínlódtak az a sukoró, hogy akkor a sukoróban valamit áron aludul adott volna el valami fődet, vagy mit tudom én mi a túró, de hát most bármi van, ide jön egy autógyár, ide jön egy akkugyár, akkor oda...
Akkor nincs kérdés, nemzetstratégiai fontosságú, és azonnal úgy adják tovább, hogy ahogy nekik tetszik, tehát persze, hát abszolút nevetséges. Járatét
adnak nekik 100 milliárd forintot, ahhoz képest a sukoró az egy nutri volt.
Persze. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallás.
A telefonnál pedig Perintfalvi Rita, katolikus teológus, író, közéleti szereplő, egyetemi oktató. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Aki meghívta a Szabadság Körei közösségébe Dobrev Klárát, Karácsony Gergelyt és Magyar Pétert. Ezt a nyilvánosság már tudja, feltételezem, a meghívottak is tudnak róla, ha máshonnan nem, akkor a nyilvánosságból, bár kaptak személyesen e-mailt is. Válaszoltak már valaki?
Természetesen az udvariasság ilyenkor mindig azt kívánja, hogy a személyes meghívók menjenek ki először, és akkor utána tettem nyilvánossá. Ezt egyébként a személyes meghívókba is beleírtam, hogy ezt nyilvánossá is fogom tenni, tehát hogy ez nem volt meglepetés. A három meghívott vendég közül, vagy a három meghívott nagyon fontos, markáns politikus közül egy pártja már jelentkezett, nagyon kedves reakciót és egy hosszas elbeszélgetést kaptam, konkrét választ pedig majd hétfő kedre ígértek. Ez egyébként szerintem nem titok, ha elmondom, hogy ez éppen a demokratikus koalíció volt. Én nagyon örültem egyébként, hogy megtiszteltek ilyen hamar egy ilyen komoly beszélgetéssel, hogy pontosan mik is a céljai ennek az estének, hogyan képzeljük ezt el, miről lenne itt szó, és hát csak annyit mondtak, hogy még egyeztetni kell, hiszen nagyon sok tévés szereplés van most előkészületben, ugye hát Dobrev Klára is az egyik EP lista vezető, és hát természetesen nagyon sok minden áll előtte, úgyhogy ezeket össze kell még fésülni, viszont meg fogjuk kapni akkor a konkrét választ hétfőkedre. Nagyon szeretném remélni azt, hogy a másik két politikus csapatából is valaki megkeres, és tudunk beszélgetni a részletekről. Nyilván mi nyitottak vagyunk, hogyha időpontot kell eltolni, akkor abban is, vagy egyéb dolgokban is, tehát itt nincsen semmiféle merevség.
Meg időt is ad nekik, mert ez valamikor május végén lenne, olyan két héttel az európai parlamenti választás előtt, úgyhogy addig még igazán lehet időpontokat egyeztetni. A kérdés az, hogy a három politikai szereplőnek, akik közül kettő részt is vesz az európai választáson, Karácsony nem, de ő meg az önkormányzatin vesz részt, kinek milyen érdekei vannak abban, hogy egy ilyen nyílt vitában, amiben nyilván konfliktusok, összeütközések is lesznek, lehetnek, részt vegyem. Nem tart attól, hogy végül mindenki inkább visszahúzódik, hogy hát ha valamit hibázok, és az nekem akkor rosszat fog tenni?
Hát mi arra gondoltunk, hogy nem is egy ilyen klasszikus értelemben vett vita lenne az este, tehát nem a meghívott vendégek egymással vitatkoznának, hanem az lenne a célja, hogy mi ezzel a közösséggel, egyébként éppen holnap lesz már egy előkészítő találkozónk, előkészítjük a magunk kérdéseit. Azokat a kérdéseket, amik minket, választópolgárokat foglalkoztatnak. És mi arra gondoltunk, hogy egyébként A demokrácia az azt jelenti, hogy nekünk lehetnek kérdéseink, és mi azt várnánk a politikusainktól, hogy egyébként legyenek erre kíváncsiak. És azt gondoljuk, hogy aki demokrata, az örömmel fogad el egy ilyen felkérést, akkor is, hogyha ez egyébként konfliktusokkal jár, akkor is, hogyha ebből esetleg viták kerekedhetnek, még akkor is, hogyha egy választás finisében lesz, ezt május 22-re terveztük, tehát tényleg ott vagyunk a télegyenesben. De én azt gondolom, hogy ennek is lenne egy nagyon fontos üzenete a választópolgárok felé, hogy mi politikusok azért vagyunk, hogy egyébként megválaszoljuk a ti félelmeiteket, odafigyeljünk a ti vágyaitokra, és egyáltalán együtt legyünk egy térben, gondolkodjunk együtt, attól függetlenül egyébként, hogy párt szerint milyen irányzatot képviselünk, vagy attól függetlenül, hogy nyilván a legfőbb célunk a hatalomnak a megnyerése, de emellett, illetve pont ezáltal mit tehetünk, mi értetek. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen edukatív, nevelő célzata is lenne ennek az estének, amivel mi a polgárokat szeretnénk elsősorban nevelni, hogy megtanulják, hogy mi az, amit elvárhatnak a politikusaiktól, és ezzel az attitűddel álljanak hozzá, ne pedig egyfajta rajongó, követő attitűddel, hiszen a politikus van a választóért, és nem fordítva.
Akkor ezek szerint ezt ne úgy képzeljük el, legalábbis a mostani tervek szerint, mint egy hagyományos választási politikai vitát vezetők között, mert nem egymással vívnának, hanem a közönségnek válaszolnának. Adott esetben ki is kerülhetnék a közvetlen vitát egymással, bár nyilván az sincs megtiltva, de hogyha a közönség kérdéseire válaszolnak, velük vitáznak adott esetben, az mégiscsak egy más szerep, mint egy hagyományos politikai választási vita.
Igen, én is ezt gondolom. Időben úgy számoltam ki, hogy mind a három politikus meghívott vendégünk 10-10 kérdést kapna, és 2 percben tudna válaszolni minden egyes kérdésre. Nagyon szigorúan mérnénk egyébként az időt, lehet, hogy valamiféle gonggal jeleznénk is nekik, hiszen minden politikus az jellemző, hogy nagyon tudnak sokat és hosszan beszélni. Ez egy picit rá is vinné őket arra, hogy hát kurz und knapp, tehát hogy nagyon jól foglalják össze, hogy miről akarnak beszélni, és csak ebben a 2 percben lenne egyébként lehetőségük arra, hogy esetleg a másikra reflektáljanak, odaszúrjanak, kiegészítsenek, de egyébként pedig nem lenne ennek pere.
És mégis vannak sejtései, megérzései azon kívül, hogy a DK-tól ezek szerint kapott egy érdeklődő választ, ami nem elutasító, hanem inkább azt sejteti, hogy ők benne volnának ilyesmiben. Szóval mit sugnak az érzései, hogy Magyar Péter, mint új szereplő, aki viszont igyekszik magát legalábbis láthatóan távol tartani az ellenzéktől, bár ellenzéki politikusként lép föl, el mer jönni egy ilyenre, vagy inkább attól fél, hogy na jó, te jó ég, itt most Dobrev Klárával meg Karácsonnyal ültetnek le, akármit mondok, akármilyen okos leszek, ettől még rám fog zúdulni a Fidesz összes haragja.
Én azt gondolom, hogy neki érdekében állna egy ilyen vitán részt venni, hiszen tényleg egy olyan szereplőnek mutatja magát, aki mindenképpen más akar lenni, egy újfajta arculatot akar mutatni. Hát ebbe az újfajta arculatba szerintem bele kell azt, hogy tartozzon, hogy ő kíváncsi egyébként a választópolgárokra. Különösen is azért, mert mi nem egy pártnak a civil szervezete vagyunk, tehát mi nem olyanok vagyunk, mint például az ő Talpra Magyarok közössége, ami ugye kifejezetten egy párt köré szerveződik, hanem mi egy olyan civil bázis közösség vagyunk, ami független minden pártoktól, deklaráltan ellenzéki, ezért is nem hívtunk meg például kormánypárti politikust, mert úgy érezzük, hogy ők nem minket képviselnek, nem is vagyunk most rájuk kíváncsiak. De Magyar Péterre kíváncsiak vagyunk, és hát csalódást töltene el minket egyébként, ha ő nem reagálna erre pozitívan. Ezt egyébként figyeltem így a posztomban, a reakciókban is, hogy a legtöbben ezt írták, hogy nagyon remélik, hogy Magyar Péter is elfogadja, mert egyébként nagy csalódás lenne, hogyha nem. Azt hallottuk, hogy milyen vitákban szeretne részt venni, hova pozícionálja magát, hova nem, de szerintem ez most egy kicsit másról szól, itt tényleg arról van szó, hogy ő találkozhat a polgárokkal, a választópolgárokkal, akik egyébként meghívták egy rendezvényre.
Azt már tudja ezekből az első reakciókból, hogy a civil bázis közösség tagjai mire volnának kíváncsiak, mert azt, hogy Magyar Péterre személyesen igen, azt értem, de hogy mit kérdeznének meg tőle, már ezt is elárulták?
Itt egy pontosítanék, a mi civil fázis közösségünknek a neve az ugye a Szabadság Körei, mert van egyébként egy olyan közösség is, a Horgas Péteréke, ami ugye a civil fázis közösség, ez most nem róluk szól, hanem a Szabadság Köreiről. Hogy milyen kérdések jönnek elő, ezt holnap fogjuk előkészíteni. Az biztos, hogy lesznek olyan kérdések, amiket specifikusan az adott személynek címezünk. Nyilván, hogyha Garácsony Gergely főpolgármester úr eljönne, akkor nagyon sok olyan téma lesz, ami Budapestet érinti. Dobrev Klára kapcsán pedig természetesen az európai víziót, hogy mi a helyzet Magyarország szempontjából az Európai Uniós vizeken, milyen reményeink lehetnek, hogyan érkezhetnének haza azok a pénzek, amiket hát sajnos nem kap meg Magyarország. Magyar Péter kapcsán pedig nyilván az, hogy ő egy új politikai erőként hogyan látja ezeket a víziókat, milyen módon akarja ezt az utat továbbvinni. Tehát lennének személyre szabott kérdések, és aztán beszélnénk az önkormányzati választásokról, az Európai Uniós választásokról, és hát mindarról, ami az embereket foglalkoztatja, ami a leginkább talán kérdés, nyugtalanítás, vagy pedig remény.
A Szabadság körei tervezett volna egy ilyenfajta beszélgetést, hogyha Magyar Péter nem lép be a ringbe, vagy éppen az ő megjelenése váltotta ki ezt a különös érdeklődést, és akkor határozták el, hogy na, legyen egy ilyen.
Nem, ezt körülbelül szerintem már egy 3 hónapja terveztük, hogy ha jönnek a választások, akkor a májusi programunk ez lesz. Mi ugye egy olyan közösség vagyunk, ami 2 éve működik. 2 havonta vannak ilyen nyilvános kerekasztalos beszélgetéseink, havonta pedig ezek a privát találkozóink, és hát már nagyon, hát régóta igazából, mert talán az ősszel nagyjából felvázoltuk, hogy mikről szeretnénk beszélni, és már akkor felmerült az, hogy ide májusra mindenképpen tegyünk egy politikusi vitát, akkor még nem tudtuk, hogy kik lesznek azok a szereplők, most már tudjuk is, így került bele Magyar Péter, tehát nem ő volt az indikátora, mindenképpen szerettük volna ezt megcsinálni.
Nem akarom, hogy előre lelője azt a május 22-i poént, de biztos, hogy vannak kérdései, nyilván minden közélet iránt érdeklődő embernek volnának kérdései Magyar Péterhez, mint új és sok szempontból reményteli szereplőhöz. Ha most hirtelen ön előtt teremne, mit kérdezne tőle? Mire volna ön leginkább kíváncsi?
Hát, ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Én most a nemrég elmondottak alapján, ami bennem mondjuk egy feszültséget kelt, az a Depresszének adott nyilatkozata, hogy amikor én, mint ellenzéki véleményformáló, és egyébként ebben a közéletben tényleg aktív szereplő, aki nem 2 hónapja vagyok ebben benne, mint ő, és azt hallom tőle, hogy számára Orbán Viktor egy demokratikus hős, és valahogy még mindig ott lebeg előtte az a fajta Orbán Viktor, aki tényleg egy hősként jelent meg, Szovjetunióval szemben állva, Ruszkik haza, kiabálva, tehát tényleg egy olyan forradalmi figurát látunk, tehát hogy akinek még mindig ezt idézi meg Orbán Viktornak a személye, akit én magam egyébként sokkal inkább egy nemzetvesztő zsarnoknak gondolok, tapasztalok és érzek, aki rengeteg mindenért felelős ebben az országban, többek között azért, hogy majdnem 500 000 ember elhagyta ezt az országot, rengeteg ember helyzete ellehetetlenült, nincsen szabad sajtó, tehát hogy rengeteg minden írható az ő rovására. Én már nem tudok ő rá úgy gondolni, mint egy egykori hősre, még akkor sem, hogyha tényleg voltak pozitív dolgai, mert azt gondolom, hogy amikor egy politikus egy ilyet kijelent, akkor ebben van valamiféle rehabilitációs kísérlet. Én ezt a fajta rehabilitációs kísérletet erkölcsileg problémásnak gondolom, ezt mindenképpen megkérdezném Magyar Pétertől, hogy ha ő egyébként mondjuk évek óta már az ellenzéki platformon küzdene, olyan akkor is megfogalmazta volna ezt, hogy ez még annak a következménye, hogy ő nagyon frissen állt át tulajdonképpen a pálya másik oldalára.
Perintfalvi Ritának köszönöm szépen, és reméljük, hogy sikerül ez a kezdeményezése. Minden jót, viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm! Hát én is, végül is nekem is hasonló gondolataim lettek, mint a hölgynek az előbb, aki mondta. Tehát nekem is olyan kétségeim vannak, tehát ez az interjú engem nagyon mellbevágott, illetve a Magyar Péternek az Ukrajnával kapcsolatos első megnyilvánulása. Tudom, hogy utána korrigálta, de úgy gondolom, hogy igazából őszintén az első véleménye volt. Tehát ő még úgy gondolom, és meg például mikor a ben volt annál a YouTuber fiúnál, aki cipőt árul, és megkérdezte, hogy milyen szuperhős le akar lenni, akkor az volt neki az első válasza, hogy hát Orbán Viktor. Tehát ő úgy gondolom, hogy ő még, tehát igazából sok mindenkibe beleállt ebbe a 2 hónapba, de igazából Orbán Viktorban nem.
Hát lehet, hogy talán azért is, de feltételezem, hogy ez belülről jön neki, tehát a dolog őszinte, ő még mindig szeretné azt hinni sok tekintetben Orbánról, amit korábban hitt, és nyilván az ember ettől nehezen szakad el. Ezért azt, de szóval szerintem ennek egy része valóban őszinte belülről jövő, de lehet mögött egy olyan politikai megfontolás, hogy ha én azonnal teljes erővel és teljes mellbedobással Orbán ellen fordulok, és mindenért őt teszem felelőssé, akkor elijesztem magamtól a Fidesz választóinak a nagy részét, mert ők vakon hisznek Orbánban. Tehát ezt lehet, hogy csak fokozatosan, szép lassan lehet felépíteni, és maga mellé állítani az esetleg elbizonytalanodókat.
Lehet, hogy így van, de én úgy gondolom, hogy aki igazából ez ellen a rendszer ellen, nem az, hogy lázad, vagy nem tetszik neki, annak végül is Orbán Viktor ellen kell lázadnia, mert ennek az igazi irányítója, a kitalálója, a mai napig végrehajtónak a csúcsán ő áll.
Persze, nincs vita. Persze, ez így van.
Igen, igen, a másik problémám nekem, tehát végül is nem is Magyar Péter személyével, hanem ezzel az egész jelenséggel kapcsolatban az, hogy én azt gondoltam először, hogy ha jön valaki, aki meg szeretné ezt a NER rendszert megdönteni, és valami újat létrehozni, annak az első lényeges feladata az lesz, hogy az az árok, ami kialakult, egyre kisebb legyen. És én most úgy érzem, hogy átestünk a ló túlsó oldalára, mert aki most egy bármiben is Magyar Pétert kritizálja, az már rögtön rossz. Tehát ez alatt a két hónap alatt én úgy érzem, hogy kialakult egy olyan személyis kultusz már most, ami a másik oldalon is megvan. Tehát most Magyar Péterre rosszat mondani nem lehet.
Lehet, hogy a magyar társadalomnak egy ilyen vezéregyéniségre van igénye. Orbánra is volt, bizonyos értelemben Gyurcsányra is volt, van, és lehet, hogyha egy ilyen patthelyzet alakul, vagy pontosabban nem patthelyzet, hanem egy ilyen megváltoztathatatlannak tűnő helyzet alakul ki, ahol az ember azt képzeli, hogy Orbánikat nem lehet megbuktatni, de mégis jön valaki, aki ezt a reményt kelti bennünk, akkor egy ilyen megváltó szerepben akarjuk látni őt, vagy akarják sokan látni őt.
De úgy gondolom, hogy ez ismételten akkor nem vezet jóra. Tehát most én szeretnék középen állni, és ezt az árkot valahogy így betemetni, de úgy én ahhoz most per pillanat, ahogy látom és ahogy gondolom, ez így most nem arra felé megy. És tehát amikor azt mondja Magyar Péter, hogy tehát a mostani ellenzékkel semmiképpen, semmiben nem fog szövetséget kötni. Hát most itt jönnek az önkormányzati választások, és biztos, hogy lesz olyan helyzet, hogy ebből is bekerül, abból is bekerül, bekerülnek emberek az önkormányzatba, és akkor ki mellé fog állni, a Fidesz mellé fog állni. Tehát azért itt is meg kéne mondani, hogy mi az, ahogy például az önkormányzati, például Pesten, vagy ott a fővárosi közgyűlésben, melyik frakcióhoz, vagy kihez fog hozzáállni, mert ezt sem tudjuk.
Hát igen, amikor itt volt, akkor én is kérdeztem tőle, nem először, vagy nem én voltam az első, de láthatóan ettől óvakodik, és se Karácsony, se Szent Királyi, se Vitézi, mert tudja, hogyha valamelyik mellett letenné a voksát, akkor a másik kettő azt mondaná, na, most végre kiderült, hogy hol állsz.
De Bolgár úr, így nem lehet. Tehát most gyakorlatilag elkezdik vasárnap gyűjteni az ajánlott cédulákat. Most hogyan adjam én egy olyan Magyar Péter vagy a Tisza párt mellé az ajánló cédulámat, hogy nem tudom, hogy az önkormányzati választásoknál, hogyha oda kerül a sor, és bekerül egy Tisza párti képviselő az önkormányzatba, kit fog képviselni, vagy ki mellé fog állni?
Hát egyelőre úgy tűnik, hogy ott nem állítanak képviselőjelölteket, de azt ígérte Magyar, hogy a személyes tapasztalatai alapján lesznek olyan önkormányzati képviselők és polgármesterek, akik majd utólag azt mondják, hogy na, mi átlépünk a Tisza pártba, és akkor már szint kell vallani valóban.
De akkor lehet, hogy én megválasztok egy olyan önkormányzati képviselőt, akit utólag fogok tudni, hogy most jól irányba Igen. Támogattam, vagy nem.
Ez így van.
Tehát Ez veszélyes. Én úgy gondolom, ez nem, a választókkal szemben egy kicsit nem tisztességes, illetve az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban ott sem igazán fejtettek ki még, hogy milyen Európai Uniót képvisel, mert amit most ő így visszamondott, én nekem az nagyon fideszes volt.
Hát alapjában igen, vagy nagyon közel áll Orbánhoz, de azért azt elmondta nem is egyszer, hogy ezekben a jogállamisági vitákban ő gyors megoldásra törekedne. Jó, ezt elvileg az Orbánék is mondják, de az következett ebből, hogy inkább hajlanak kompromisszumokra, engedményekre, mint Orbán, és például az Európai Ügyészséghez azonnal csatlakozna. Ez egy fontos lépés, amit az ellenzék régóta követel, tehát nem ugyanazt képviseli, mint Orbán. Sok szempontból persze nekem is ez a bajom, hogy az Európai Uniós képe nagyon hasonlít, vagy ideál képe nagyon hasonlít az Orbánéhoz, hogy erős nemzetállamok, ne legyen túl erős Brüsszel, vagy túl erős Unió. Lehet erről vitatkozni demokratikus keretek között, de ha túlságosan hasonlít Orbánéhoz, akkor vajon mi lesz a különbség?
Igen, és még arról sem nyilatkozott, hogyha lesz Európai Uniós képviselője, melyik pártcsaládhoz szeretne csatlakozni.
Erről beszélt már az Európai Néppárthoz, ahonnét Orbánékat kitessékelték.
És még ezzel a témakörrel kapcsolatban még csak egy megjegyzésem lenne. Tehát mi azt mondjuk, hogy elfogadjuk Magyar Pétert, igaz, hogy 18 éven keresztül a NER-ben élt, azt nem azt, hogy szolgálta ki, de annak a végül is az előnyeit használta ki. De elfogadjuk azt, hogy megváltozott két hónap alatt, és ez van. Akkor mi nem fogadjuk el azt, hogy esetleg Gyurcsány is ez alatt a 14 év alatt megváltozhatott?
Hát persze.
Hogyha az egyik emberrel elfogadóak vagyunk, a másikkal pedig nem, akkor itt sincs valami rendben.
Persze, ez itt teljesen igaz. Az de a probléma,
én nem
hogy...
Vagyok, nem vagyok gyurcsánypárt, és nem szeretném. Csak úgy gondolom, hogy ez a ami mostanában az ellenzék oldalára is jön, ez a borzasztó DK gyűlölet, ez engem valami elképesztő, tehát elképesztő. Igen. Tehát pontosan akivel beszélt itt, azt hiszem, egy újsok, hogy rengeteg szakember van mellettük, akiket elfogadunk. Tehát miért nem fogadjuk el, hogy ez a DK már egy másik?
Hát meg az alapvető politikáját is nagyon sokan elfogadják, igen, nem csak DK-sok, hanem demokraták is, csak a Gyurcsánytól óckodnak, ugye?
Az lehet, de fogadjuk el, hogy a párt nem csak Gyurcsány.
Persze. Egyetértek. Csak az szól nyilván alapvetően sokak fejében Gyurcsány ellen, hogy jó, hát itt van már mennyi idő óta, már az ellenzékben is 14-15. Éve lassan, és nem sikerült neki. Hát ha nem sikerült, akkor lássa be, hogy nem sikerült, adja át a helyét másnak. Ez sokakban a igazság vagy nem igazság, másnak se sikerült, tegyük hozzá, de körülbelül ezzel intézik el, hogy jó, nekem nincs különösebb bajom Gyurcsánnyal, de hát ha nem sikerült, lássa be.
De tehát úgy, például múltkor volt egy olyan téma is, hogy van egy üvegplafon, amit nem tud átlépni, de én úgy gondolom, ez mindegyik pártnak megvan. Tehát ugyanúgy megvan a Fidesznek is, az a nem tudom én másfél millió ember, vagy 2 millió, aki fölé nem tud menni.
Sajnos tudott menni, 3 millióra tudott menni.
De jó, de akkor a fölé már nem megy. Tehát most évek óta, vagy nem tudom én ciklusokon óta nem megy föléje. Tehát van egy pár. És úgy gondolom, hogy nem kell mindenkinek 40, meg 50 százalékos pártnak lenni, lehetnek 15 meg 10%-os pártok is, és azoknak kellene majd épp úgy, mint Lengyelországban. Tehát lehet, hogy nem értjük meg egymást, de összefogunk egy olyan koalícióba, hogy azt a másikat megdöntsük.
Hát és igen,
ha
nyilván.
Ha van a demokratikus koalíció, akkor azt is el kell fogadni.
Persze. Úgyhogy ha Magyar Péternek nem sikerül egyedül egy 40%-os pártot teremtenie, akkor neki is szembe kell néznie azzal, hogy na, kivel működjek együtt.
Igen, és akkor szerintem nagyon sokan csalódni fogunk, hogyha akkor azt fogja mondani, hogy akkor szövetkezek a Fidesszel. még akkor, hogyha esetleg nincs ott már Orbán Viktor, de az a Fidesz akkor is ugyanaz lesz.
Köszönöm szépen, asszonyom, minden jót. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Ambrózi Pál vagyok, a Albert Irsáról. Én azzal jelentkeztem be, hogy nagyon hosszú ideje foglalkozik az ellenzék ezzel a próba szerencse tanulással, és talán át kellene térni a belátásos tanulásra. Hogy kipróbáljuk az együttműködést, ha nem sikerült, mert valakik nem olyan eredményt értek el, mint amit szerettek volna, és onnantól kezdve kivonultak az együttműködésből, tehát ez az út, ez egyrészt nem vezet sehova. A másik problémám meg az, hogy úgy tűnik, hogy ezeknél a pártoknál is megvannak a gyerekbetegségek. Hogy megválasztanak egy kedves, aranyos embert vezetőnek, pedig olyat kellene választani, akikbe mások is belelátják azt, hogy ő alkalmas arra, hogy egy országot vezessen.
Hát ilyet kell, ez a politika művészete, hogy nem elég valami jót elképzelni, ezt jó programokba tenni, hanem meg kell győzni az embereket arról, hogy ez a jó, így jó, és bennem bízzatok, mert én megcsinálom. Nem könnyű.
Így van. A másik a Magyar Pétert, hogy miért tudta azt elérni. Tehát azért van neki egy elég erős előnye, hogy őt nem járatják le 2009 óta.
Hát,
folyamatosan.
Igen, ez egy nagy előny. Nem
és
tudom.
Elmondhatja ugyanazt, amit az ellenzéki pártoknak nem hiszi el, mert hát van egy X plusz egyedik dolog, hogy van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy interpersonális hatóképesség. Tehát, hogy van egy ember, aki ha bejön egy terembe, akkor hatszor kell neki bejönni, hogy egyszer észrevegyék, és van olyan, aki már először fölkelti a figyelmet az emberekbe, tehát így szokták demonstrálni ezt. És ha valakiben ez megvan, akkor meg tőle sok mindent elfogadnak, és úgy tűnik, hogy Magyar Péterben ez megvan.
Igen. Jó, ez Gyurcsányban is megvolt és megvan. Hát nem így véletlenül lett ő a szocialisták miniszterelnöke, és azóta pedig pártvezető, de Magyar Péterben, aki nem szerepelt a politikában valóban, csak 2 hónapja jelent meg a szemünk előtt, megvan ez a képesség, igen.
Hát egy másik vonalat szeretnék még behozni, hogy az ember elmegy a boltba, a cuccoknak, amiket vagy árukat, amiket megvesz, 2-szer annyit fizet azért, mint amennyibe kerül. Elmegy dolgozni, fele annyit kap, mint amennyit megtermel. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember, aki dolgozik, annak, amit megtermel, a negyedét fogyassza el. A többinek az elköltését a gazdasági vállalkozások meg a kormány intézi. És ez a most ebből a pénzből kampányolnak tulajdonképpen az ellenzéki pártok ellen már 14
éve. Hát hogyne, ez az egyik jellemzője ennek a rendszernek, hogy közpénzből, amiből nem volna szabad, szídják, szidalmazzák, gyalázzák az ellenzéket folyamatosan, igen.
Hát végül is ez egy, úgy tűnik, egy hosszú távú megoldandó probléma, és hát ezt azt hiszem a múltkor is mondtam, hogy tehát ahogy most is említettem, hogy az ellenzéki pártoknak meg kellene tanulni azon a nyelven beszélni, de ez kevés, sajnos el is kell jutni a szavazókhoz, ami ezer helyen meg megnehezített.
Igen, igen, ez biztos, hogy így van, de éppen Magyar Péter felbukkanása mutatja azt, hogy a semmiből előjött, és egy tévé interjún keresztül, aztán persze kézről kézre adogatták őt, hirtelen az egész ország megismerte. Jó, ez egy egészen különleges, botrányos válsághelyzet volt, amiben éppen ő berobbant, ahhoz mondott új adalékokat és leleplező részleteket, tehát mindenki odafigyelt rá, mert nagyon kíváncsi volt, de mégis sikerült, annak ellenére, hogy a kormány uralja a médiát, mégis sikerült eljuttatni az ő személyiségét, interjúját, mondandóját mindenkihez, akit ez érdekelt. Ez egy új jelenség.
Igen, meg van egy másik dolog, ami az ő helyzetét könnyíti, hogy szinte bármit mond a kormány propaganda róla, az vagy önleleplező, vagy pedig nem hat.
Igen, lepereg róla, egy furcsa teflon személyiség lett belőle, nem hiszik el az emberek.
Önleleplezést még egyszer kihangsúlyoznám, mert nem mondhatják azt, amit mondott több ember, utána vissza is mondták, hogy ő a Varga Judit miatt került pozícióba, és nem...
Igen.
És nem a tudása miatt, holott nem is tudták volna róla, hogy ki, hogyha nem a Varga.
Persze. Igen. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves Bolgár, és üdvözlöm a nyájas hallgatókat. Murványi Tamás vagyok, Ógudáról.
Igen, hallgatom.
Kedves Bolgár, ön nyilván nem emlékszik már rá, évekkel ezelőtt könyörögtem magának, hogy ezt a brüsszelezést ne vegyék át és ne tűrjék el. Hogy Brüsszelnek nevezzék az Európai Uniót, ugye? Az összes intézkedésnél azt mondja ez a nyomorú sajtó, hogy Brüsszel, nem Brüsszel, Európai Unió.
Igen, igaz.
Tessék, ugye, de átvette sajnos a független szabad sajtó is ezt a brüsszelezést. És tessék most visszaütött, amikor a brüsszeli régió egyik részenek vezetője egyébként szerintem helytelenül betiltotta az Orbánéknak a buliját, és akkor elkezdték rögtön megint brüsszelezni. Ami most tényleg Brüsszel, de ezt összemossák az Európai Unióba. Ott az uniónak ehhez semmi köze nem volt.
Így van.
Ugye?
Tehát igen, így ütött vissza, igaza van. Igen.
Hogy átvették ezt a brüsszelezést.
Igen, mintha az Európai Unió tiltotta volna be ezt a konferenciát.
Igen, mert átvették ezt a brüsszelezést, hogy Brüsszelnek nevezte ez a banda az Európai Unió úgy titulálta minden intézkedésénél, hát a felegye meg nem az. Na most akkor ugyanez tök be egyébként, hogy most meg, amikor karmelitálnak, könyörgöm, nem karmelita. Buda visszafoglalása után 1525-ben a karmelita rend épített ott egy kolostort, ami 1787-ig működött, második József a kalaposkövet betiltotta, tehát olyan 50 évig működött nagyjából, és több mint 200 évig bárszínházként működött. 1787-től Várszínház volt.
A várszínházi miniszterelnök. Igaza van, ebben is igazat kell adnom önnek. Várszínházi hivatalában a miniszterelnök.
Így van. Hát már csak azért is, mert ez egy műsorpárt.
Így van.
Hát mindig is műsorpárt volt, könyörgöm. Hát soha, és nem volt nekik semmilyen eszméjük, semmilyen erkölcsük, semmilyen ideológiájuk, csak műsort csináltak mindig.
Igen.
Ugye? Soha semmilyen nem volt. Hát emlékezzem vissza, Bolgárul, és ettől szintén magamcsupa vagyok, hogy most baloldalizzák az ellenzéket. Ugye? Baloldal. A büdös fenét. Hát a baloldalon van kettő párt, amelyik baloldaliként definiálja magát, a MASZOP meg a DK. Az összes többi, az polgári, jobboldali, zöld párt. Ugye? Tehát igen. Nem baloldal.
Igen, persze, hát hogyne. Hát a Márki-Zay Péter is baloldali lett.
Hogy azt higgyék az emberek, hogy ők jobboldaliak. Már hogy a Fidesz nevezető banda. Holott a büdös életben nem voltak jobboldaliak. Soha, semmiben. Hát emlékezzen már vissza, Bolgár úr. 1988. március 30-án alakultak meg a Ménesi úton, ugye, a Fidesz. Hát no man is no man, a többségük az a Kisvabló étterem volt, ugye?
Igen, azóta átnevezték.
Hát azóta igen, nem kicsik. Igen. Nem kicsik valóban. Ugye? És akkor úgy definiálták magukat, emlékezel a bolgárul? Azt mondták magukról annak idején, még a úgynevezett cucilizmusban, hogy ők egy baloldali radikális párt. Emlékszik erre?
Igen, így van, igen.
Ugye?
Igen, baloldali, radikális, liberális párt, ma ez mind szitok szó, éppen ők használják ezeket, és a lényeg az, hogy igen, hát abszolút igaza van mindenben, amit megállapított. Köszönöm szépen, minden jót, be kell fejeznünk, mert mindjárt vége a műsornak, viszont hallásra, úgyhogy emlékeztessen csak legközelebb is, hogy hogy volt, mint volt. Lőrinc Saba pedig elmondja, hogy a Facebook kommentelők mit írnak.
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát több témában is megszólaltak a kommentelők.
Helyes.
Súlyok úrnak és 3 hónap a próbaidő, annyit kell kibírnia, hogy lemondás után teljes jogú államfői nyugdíjat kapjon? Kérdezi az első kommentben valaki.
Orbán Viktor kegyétől függ, úgyhogy ha kell, akkor 3 hónap, ha kevesebbig húzná, akkor kevesebb.
A lényeg az, hogy senkit nem hagyunk az út szélén.
Így van.
Balogh püspök, mondjon le, bocsánatkérés után szépen nyugdíjazza magát, politika után is van élet. Kérdés, hogy ez mennyire érdekli a éppenséggel Balogh Zoltán.
Hát majd kiderül, ha lemond.
Aztán valaki felvetette, hogy a gyurcsányozó 99%-a nem olvasta, nem érti az Árnyék kormány programját.
Hát persze, hogy nem.
Mondjuk ehhez azért is kéne, hogy elmondják nekünk ezeket a programpontokat.
De elmondják a Fidesz különböző politikus, Fidesz, a DK különböző, azok is elmondják, csak másképp. A DK politikusai elmondják, hogy a legkülönbözőbb kérdésekben mi az ő álláspontjuk, mennyire másképp csinálnák, mint a Fidesz, nem így, hanem úgy. Ismeri lehet ezt részleteiben, ezt a programot, nem kell hozzá elolvasni.
Orbán keveri a szezont a fazonnal. A rendezvényét semmilyen hatóság nem tiltotta be, csupán a kiszemelt helyszínek nem adták bérbe neki a helyiségeket, illetve a rendőrök nem tartottak a rendzavarástól.
Igen, de a helyi kerületi polgármester utasította a rendőrséget, hogy fejeztesse be a rendezvényt, de ez valóban egy helyi ügy volt, egy helyi brüsszeli kerületi ügy, nem pedig Európai Uniós ügy, de most már Orbán úgy ment az Európai Uniós csúcsértekezletre, hogy újságírók előtt feltette a kezét, és kiáltott, hogy ne lőjetek. Na, ide jutottunk, hogy ezt el lehet játszani, ne lőjenek.
Hát pedig ezt az ígyszert igazán kihagyhatta volna. Brüsszelben lehet tüntetni, mert demokrácia van, így a következő gondolat. Orbán, ha tüntet, 2 dolgot ér el. 1. Az összes demokrata, beleértve az Európai Néppártot is, ellene fordul, ha eddig nem tette meg. 2. Ha netán a szuverenista ág győzne, az összes EU pénzt vissza fogják tartani, illetve a nagy befizetők nem fizetnek be.
Hát hiszen szuverén országok, és azt mondják, hogy miért fizessünk mi a magyaroknak, meg másoknak. El tudjuk mi ezt költeni magunk is.
Igen, aztán még 2 gondolat. Én attól félek, hogy az ellenzék fogja kicsinálni Magyar Pétert. Hogy állhatna ki egy vitára június 9-e előtt? Szerintem pedig az lenne a lényeg, hogy mindenkivel megpróbáljon szóba állni.
Meglátjuk, mi lesz az ő taktikája.
Magyar Péternek nem lenne kötelező senkire sem köpködni, hogy érzékelhető legyen távolságtartása.
Köszönöm szépen, ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Turi Lui. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.